Ámosz könyve 1-től az 5. fejezetig. Ámosz így mutatkozik be nekünk. Ámosz beszédei, aki a tekoai pásztorok közé tartozott. Tekoa egy aprócska völgy, amely Betlehem közelében húzódik egészen le a Holdtengerig. Ha az ember felmegy ahhoz az erődítményhez, amelyet Heródes Betlehemtől keletre építetett, majd ott délre fordul, akkor megpillanthatja a Tekoa völgyet. Erről a területről származott Ámosz, aki pásztor volt, illetve a 7. fejezetben azt is elárulja nekünk, hogy fügét termesztett. Ámosz tehát nem próféta volt, nem egy próféta fia, nem is több generációs lelkipásztorok leszármazottja, hanem egy hétköznapi, egyszerű ember, mint mi. De miközben kint a mezőn a nyáját terelgette, Isten szólította, hogy menjen fel az északi királyságba és prófétáljon ellenük. Így hát hirtelen megjelent Bételben Ámosz, Isten prófétája, aki korábban egyszerű pásztorember és fügetermesztő volt. Ezt látta Izraelről Uzziának, Júda királyának és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának az idejében, 2 évvel a földrengés előtt. Gyakran a prófétai könyvek így kezdődnek. Ez az Úr igéje, amelyet a próféta kapott. Ámosz viszont nem azt mondja, hogy ezek az Úr szavai, hanem így fogalmaz. Ámosz beszédei, aki a tekoai pásztorok közé tartozott. Ezt látta Izraelről. Ámosz tehát az északi királyságra vonatkozó víziókat kapott az Úrtól, amikor Uzziá volt Júdában a király. Ezek alapján Ámosz nem sokkal Ézsaiás előtt prófétálhatott, hiszen Ézsaiás Uzziá halálakor kezdett prófétálni. Ézsaiás könyvének 6. fejezete így kezdődik. Uzziá király halála évében láttam az urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Ézsaiás pedig javarészt Ezékiás király uralkodásának idején prófétált, Ámosz pedig Uzziá idejében, aki Júda gazdag királya volt és 52 évig uralkodott. De Ámosz további konkrétumokkal is szolgál. Mindez Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának az idejében történt 2 évvel a földrengés előtt. Abban az időben, körülbelül időszámításunk előtt 810 és 792 között hatalmas földrengés sújtotta azt a területet. Olyan súlyos károkat okozott, hogy Zakariás leírása szerint az emberek riadtan menekültek. Ézsaiás is megemlíti könyvében ezt a hatalmas földrengést, amely komoly pusztulást eredményezett. Itt Ámosz könyvében pedig szintén említésre kerül. Ámosz tehát 2 évvel a földrengést megelőzően kapta proféciáit az Úrtól, vagyis nagyjából időszámításunk előtt 800 körül szolgálhatott. Jeroboám Izrael egyik legsikeresebb uralkodója volt, az ő uralkodása alatt érte el Izrael dicsőségének tetőfokát. Jeroboám uralkodása idején Izrael nagy bőségben élt. Anyagiakban rendkívül gazdag volt az ország, de szellemileg igencsak szegény. Isten pedig elküldi Ámoszt, hogy felébressze őket hosszú szellemi álmukból. Ámosz a következő kijelentéssel kezdi proféciáját. Ezt mondta, felharsan az Úr hangja a Sionról. Joel próféta szerint, amikor Jézus Krisztus újra eljön, felharsan majd hangja a Sionról. És ebben Hóseás, illetve Ámosz is megerősíti. Menj dörög Jeruzsálemből, gyászba borulnak a pásztorok legelői, és elszárad a Karmel teteje. Most pedig Isten arról az ítéletről szól, amely Izrael környező népeire vár. Így szól az Úr. 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Damaszkusznak, mert vas cséplőszánokkal csépelték Gileádot. Isten itt nem emel 4 különböző vádat az egyes népek ellen, a 3, sőt 4 vétke miatt egy sajátos szófordulat, amellyel Isten kifejezi, hogy betelt haragjának pohara, és kiönti majd ítéletét Damaszkuszra, Szíria fővárosára. Nem bocsátok meg Damaszkusznak, mert vas cséplőszánokkal csépelték Gileádot. Jöttek vasból készült harci kocsiaikkal, és elpusztították Gileádot. Ezért tüzet bocsátok Hazáel házára, és az megemészti Benhadad palotáit. Amikor Illés próféta Jezabel elől menekülve a sínai pusztában bújdosott, egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Igazság szerint Illés Jezabel elől menekült, és nem nagyon csinált semmit, mégis így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel megölték. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Mintha Illés így szólt volna. Istenem, nagy baj van. Rajtam kívül nem maradt más, aki képviselhetne téged, de most engem is meg akarnak ölni. Isten másodszor is megszólította Illést. Illés, mit csinálsz itt? Mivel Illés elsőre nem értette a kérdést, az Úr megismételte azt. De Illés még a második alkalommal sem értette a kérdést, és ugyanazt válaszolta az Úrnak. Majd az Úr így szólt Illéshez. Menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáját Arám királyává Ben-Hadad helyett. Más szóval, Illés most éppen nem csinál semmit itt a pusztában, de van számodra egy feladatom. Gyerünk, indulj, kelj útra ismét! Az Úr tehát újra visszahívta a prófétát a szolgálatba. Később, amikor Elizeust, Illés tanítványát odahívták hazájához, akit korábban Illés próféta kent fel Isten parancsára, Elizeus sírva fakadt. Hazáel megkérdezte, miért sírsz, uram? Ő így felelt. Mert megtudtam, hogy milyen veszedelmet hozol Izrael fiaira. Erődjeiket fölperzseled, ifjaikat fegyverrel ölöd meg, csecsemőiket sziklához vágod, és terhes asszonyaikat felhasogatod. Erre azt mondta Hazáel. Ugyan micsoda a te szolgád ez a kutya, hogy ilyen nagy dolgokat vihetnék véghez? Hazájának igen rosszul estek Elizeus szavai. Az igében viszont arról olvassunk, hogy egy napon Hazájel tényleg megtámadta Izraelt, és pontosan azt tette, amit Elizeus előre megjövendőlt. Most azonban elérkezett az idő, hogy 3, sőt 4 vétke miatt Isten megbüntesse Damaszkuszt és Szíriát. Isten pedig azt is elárulja nekünk, hogy milyen formában érkezik Szíria büntetése. Ezért tüzet bocsátok Hazáel házára, akit Illés kent fel, és olyan kegyetlenül bánt Isten népével, és az megemészti Ben-Hadad palotáit. Hazáel Ben-Hadad utódja volt, akit Hazáel maga ölt meg, hogy utódjaként a helyébe léphessen. Letöröm Damaszkusz zárait, kiírtom az Ávenvölgyből az uralkodót, és Bét-Édenből a fejedelmet. Fogságba megy az Arám nép, Kírbe, mondja az Úr. Kír Asszíriában feküdt, és pontosan úgy, ahogyan azt Isten Ámoszon keresztül megjövendőlte, az asszírok megtámadták Szíriát, elfoglalták és elpusztították. A damaszkusziakat pedig fogolyként Kírbe, Asszíriába hurcolták. Ez a profécia tehát szó szerint beteljesült. A következő profécia a filiszteusok és országuk ellen szól. A filiszteusoknak 5 meghatározó városa volt, és ha jól emlékszem, 4 közülük említésre is kerül Ámosz proféciájában. Gáza a filiszteusok egyik legfontosabb városa volt, Ekron, Asdód és Askelon mellett. Így szól az Úr. 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Gázának, mert a foglyokat mind elhurcolták és kiszolgáltatták Edómnak. Amikor leigázták Isten népét, a foglyokat eladták vagy odaajándékozták az edómiaknak, akik Isten népének fő ellenségei voltak. Ezért tüzet bocsátok Gáza várfalára, és az megemészti palotáit. Kiírtom Asdódból az uralkodót, és Askelonból a fejedelmet. Ez mindkettő tengerparti város volt. Azután Ekron ellen fordulok, elpusztul a filiszteusok maradéka is, mondja az én uram az Úr. Így szól az Úr. 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Tírusznak. Tírus szintén tengerparti város volt, az ókori föníciaiak hadiszállása, egy rendkívül gazdag és nagy hatalommal bíró királyság. Kereskedelmi flottájuk uralta a földközi tengert. Ők szállították az értékes árut keletről, ők látták el mindenféle portékával az európai piacokat. Tírus sokáig Izrael barátja volt. Dávid és Hírám annak idején szövetséget kötöttek egymással, melyet Salamon, Dávid fia is tiszteletben tartott. Hírám Tírus királya szolgáltatta a cédrusokat Dávid palotájához, később pedig Salamon hatalmas templomához. Idővel azonban Tírus is Izrael ellen fordult, így ellenük is prófétál az Úr. Így szól az Úr. Három sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Tírusnak, mert a foglyokat mind kiszolgáltatták Edómnak, nem törődtek a testvéri szövetséggel. Isten a filiszteusokat is ugyanezzel vádolta, Tírus esetében azonban hozzáteszi. Nem törődtek a testvéri szövetséggel. A testvéri szövetség Dávid és Hirám között jött létre. Hirám Dávid nagy csodálója volt. A tírusziak azonban idővel megszegték a szövetséget. Isten egymás után hirdet ítéletet a környező népek felett. Szíria, a filiszteusok, Tírus, majd az edómiak, az ammóniak és a moábiak felett. Ezeket azért ítéli el, mert rosszul bántak Isten népével, Izraellel. Igen, Isten népe is rosszat tett, és Isten rájuk is kiöntötte ítéletét, de Isten azt is egyértelműen kijelentette, hogy senki sem érintheti felkentjeit, és nem bánthatja prófétáit. Ne nyúljatok fölkentjeimhez, prófétáimat se bántsátok. Ábrahámnak pedig ezt mondta Isten. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Nem számít tehát, hogy mennyire szörnyen viselkedik Izrael népe, egy újjal se nyúj hozzá. Tudjátok, lehet, hogy az én gyermekeim is szégyenletesen viselkednek, de ti akkor sem nyúlhattok hozzájuk. Majd én megnevelem őket. Ha valaki hirtelen itt teremne, és akár egy újjal is bántani merni a gyermekeimet, azonnal a védelmükre kelnék. És ezt teszi Isten is, amikor valaki kezet emel gyermekeire. Való igaz, hogy Izrael népe rossz fát tett a tűzre, és megérdemelte a büntetést, de ne feledjük, hogy Isten a büntetés jogát önmagának tartja fenn. Mintha azt mondaná, majd én foglalkozom az üggyel, ti viszont nem merjetek hozzájuk nyúlni. Véleményem szerint ez így van mind a mai napig. Isten ma is megáldja azokat, akik áldják az ő népét, és megátkozza az őket gyalázókat. Amikor pedig eljön az ítélet napja, Jézus Krisztus visszatér, ahogy arról a Máté 25-ben olvashatunk, és összegyűjti a népeket az ítéletre, és akkor az Izraellel szembeni viselkedésük alapján ítéli majd meg őket. Egyetlen olyan nép sem maradt meg bőségben, amely bántani merte Isten népét, Izraelt. Bizony jobban tesszük, ha nagyon is odafigyelünk arra, hogy mit mondunk és mit teszünk, amikor Izraelről van szó. Mindegyik esetben azt látjuk tehát, hogy Isten azért ítélte meg a felsorolt népeket, mert azok rosszul bántak népével, Izraellel. Ezért tüzet bocsátok Tírus várfalára, és az megemészti palotáit. Erre Nebukadnezar uralkodása idején került sor. Akkor részben teljesedett be ez a profécia, Nagy Sándor idején pedig teljesen. Tírus elpusztult. Ezékiel könyvében még egy kiterjedtebb proféciát is találunk Tírus ellen, amely részletesen leírja Tírus ostromát, először Nebukadnezar, majd később Nagy Sándor vezetésével. Így szól az Úr. Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Edómnak. Edóm Izraeltől délkeletre feküdt, a Holdtengertől délkeletre. Edóm területe napjainkra szinte teljesen pusztasággá változott. Így szól az Úr. Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Edómnak, mert fegyverrel üldözte testvérét, nem ismert irgalmat, szüntelenül tombolt a haragja, megőrizte dühét mindvégig. Az edómiak Ézsau leszármazottai voltak, Ézsau pedig Jákob iker testvére volt. Így Isten testvérnépként tekintett Izraelre és Edómra. Ézsau Jákob iránti gyűlölete azonban leszármazottaiban élt tovább. Az edómiak Izrael legfőbb ellenségei voltak. Minden adandó alkalmat megragadtak arra, hogy megtámadják az országukat. Amikor Izrael egyik ellensége északról támadt, az edómiak délen azonnal támadásba lendültek. Minden alkalmat megragadtak, hogy Izraelt elpusztítsák. Kitartóan gyűlölték Isten népét. Az utolsó edómiak a feljegyzések szerint Nagy Heródes családjának tagjai voltak, halálukkal azonban az edómiak is kivesztek a történelemből. Isten nekik is ítéletet ígért, mert fegyverrel üldözték testvérüket, Izraelt. Soha nem szánták meg Isten népét, és haragjuk sohasem csillapodott. Ezért tüzet bocsátok Témára, Edom fővárosára, és az megemészti Bokra palotáit. A következő profécia az ammóniak ellen irányul. Ha megvizsgáljuk az ammón kifejezést, azt látjuk, hogy egyetlen magánhangzó megváltoztatásával megkapjuk az Ammán szót, ami a mai Jordánia fővárosát jelenti. Az Ammóniak földje Jeruzsálemtől északra húzódott, a nagy hasadékvölgyön át azon a területen, ami napjainkban Ammánnak felel meg. Így szól az Úr. 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg az ammóni népnek, mert felhasogatták Gileád terhes asszonyait, hogy megnöveljék területüket. Gileádot hirtelen igázták le a szíriaiak, magukra is vonták emiatt Isten ítéletét. Most pedig az ammóniak is ezt tették, hogy megnöveljék területüket. Behatoltak Cisjordániába, hogy megnöveljék területüket. Nem sok változott azóta, ugye? Még mindig problémák adódnak abból, hogy az 1967-es háborúban Jordániát elűzték Cisjordániából, és mind a mai napig próbálják visszaszerezni ezt a területet. Ezért tüzet gyújtok Rabba várfalán, és az megemészti palotáit harci zajban a csata napján, szélvészben a vihar napján. Királyuk fogságba kerül vezéreivel együtt, mondja az Úr. Most meg a moábiak következnek. Az ammóniak és a moábiak szomszédos területen laktak. Így szól az Úr. 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Moábnak, mert mészé égette Edom királyának csontjait. Ez az igevers arra utal, amikor megszentségtelenítették Edom királyát. Egy meszes gödörbe dobták, és teste ott rohadt szét. Ezért tüzet bocsátok Moábra, és az megemészti Keriót palotáit. Csatazajban hal meg Moáb népe, harci lárma és kürtzengés közben. Kiirtom belőle a bírót, és vele együtt minden vezérét megölöm, mondja az Úr. Miután ítéletet hirdetett a környező népek felett, Isten most tulajdonképpen saját népéhez intézi proféciáit. Hamarosan Izraelhez is eljut, előbb azonban Izrael szomszédja Júda ellen, vagyis a déli királyság ellen profétál. Így szól az Úr. 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Júdának, mert megvetették az Úr törvényét. Pál azt írja, hogy akik megkapták a törvényt, azokat a törvény szerint ítélik meg majd, akiknek viszont nem adatott a törvény, ítéletük sem a törvény alapján történik majd. Ennek klasszikus példáját találjuk ebben az igerészben. Érdekes, hogy amikor Isten a moábiakra és az ammóniakra, Edomra és Tíruszra, a filiszteusokra és a szíriaiakra váró ítéletről beszél, minden egyes esetben olyan erkölcsi vétket említ, amelyekről mindannyian jól tudjuk, hogy helytelenek. Nem azért vagyunk ezzel tisztában, mert kiválóan ismerjük a törvényt, hanem mert minden ember rendelkezik egy beépített ismerettel, amely alapján különbséget tud tenni jó és rossz között. Isten egyik esetben sem említi a törvényt. Isten ezeket a népeket a törvényen kívül ítéli meg. Mindnyájan érezzük, hogy égbe kiáltó bűn, amikor valaki karddal terhes asszonyokat hasogat fel. Önkéntelenül is elítélendőnek tartjuk. És így van ezzel minden ember. Isten tehát nem említi a törvényt, amikor a környező népek ítéletéről szól, akik nem kapták meg Isten törvényét. A törvényen kívül ítéli meg őket Isten, de mindenképpen megítéli őket. Azokat azonban, akiknek megadta a törvényt, és Isten elmondja, hogy rájuk is ítélet vár, azokat a törvény alapján ítéli majd meg. Akiknek viszont nem adatott meg a törvény, azokat Isten belső ösztönös tudásuk alapján ítéli meg, amely segít nekik különbséget tenni a jó és a rossz között. Júda esetében azt láthatjuk, hogy megvetették Isten törvényét, és nem tartották meg rendelkezéseit. Tévelygésbe vitték őket bálványaik, amelyeket elődeik követtek. Ezért tüzet bocsátok Júdára, és az megemészti Jeruzsálem palotáit. Most pedig Izraelhez fordul az Úr. Így szól az Úr. 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Izraelnek, mert eladják pénzért az igazat, és egy pár saruért a szegényt. Izraelben elnyomták a szegényeket. Bizony egy újjal se érintsd a zsidókat, mert Isten megvédi őket, de a szegényeket se sanyargasd, mert Isten nekik is a védelmükre kell. Érdekes, hogy Isten mindig kiáll a szegények mellett. Isten szívén viseli a szegények sorsát, meghallja kiáltásukat, és a védelmükre kell. Izraelben pedig elnyomták a szegényeket. Azt kívánják, hogy a nincstelenek a föld porát szórják fejükre, és elutasítják a nyomorultak ügyét. Apa és fia ugyanahoz a nőhöz jár, így gyalázzák meg szent nevemet. Zálogba vett ruhán nyújtózkodnak minden oltár mellett, és a megbírságoltak borát isszák Istenük házában. A bírák megbírságolták az embereket, majd arra használták a begyűjtött pénzt, hogy bort vásároljanak orgiáikhoz, és a megbírságoltak borát itták Istenük házában. Pedig én kipusztítottam előlük az emóriakat, akik magasak voltak, mint a cédrusok, és erősek, mint a tölgyek. De elpusztítottam gyümölcsüket fent, és gyökerüket lent. Isten tehát nem csak fentről pusztította el az emóriakat, hanem lentről is. Gyökerüket, családi kötelékeket. Teljesen eltüntette őket a föld színéről, ezért aztán napjainkban emórival sem találkozhatunk. Kihoztalak benneteket Egyiptom földjéről, és vezettelek a pusztában 40 esztendeig, hogy birtokba vegyétek az emóriak földjét. Fiaitok közül prófétákat támasztottam, ifjaitok közül názírokat. Nem így van-e, Izrael fiai? Így szól az Úr. De ti a názírokat borral itattátok, a prófétákra pedig ráparancsoltatok. Ne prófétáljatok! Isten nevelte fel a názírokat is. A názírok olyan férfiak voltak, akik egy esküben teljesen odaszentelték életüket Istennek. A názírok fogadalmának az is részét képezte, hogy tartózkodtak a bortól. Ebben az ige részben viszont azt olvassuk, hogy bár voltak fiatal emberek, akik esküvel teljesen oda akarták szánni magukat Istennek, a többiek mégis borral itatták őket. És voltak Izraelben olyanok, akiket elhívott Isten, hogy prófétáljanak, de a többiek egyre csak csitították őket. Ezért én megingatom alattatok a földet, ahogyan meginog a szekér, ha kévékkel van telerakva. Ahhoz, hogy ezt az ember igazán jól lássa maga előtt, el kell látogasson Izraelbe. Akkor válik csak igazán világossá, hogy mennyire megrakják szekereiket kévékkel, sőt, szamaraikat is, és gyakran az asszonyokat is. Én is láttam már olyannyira megrakott szamarat, hogy csak egy négy lábon járó kéverakásnak tűnt. A szamár nem is látszott, csupán a gigantikus kéverakás, ahogyan lassan araszolt az úton. Arra is volt már példa, hogy a kéverakásnak nem négy, hanem mindössze két lába volt. Ilyenkor egy asszony cipelte a mázsás terhet. Ott a szekerek egyébként nem állnak túl szilárdan, az egyik kerék általában nem működik megfelelően, mégis annyira telerakják kévékkel, hogy a szekér csak úgy roskadozik alatta. Ámosz tehát igen érzékletes képet fest az olvasóknak, amit az ottaniak persze azonnal megértettek, hiszen hány szekeret láthattak már életükben kévékkel telerakva imbolyogni az úton. Isten azt ígéri, hogy megingatja alattuk a földet, ahogy a szekér is meginog, amikor telerakják kévékkel. Nem lesz menekvése a gyors lábúnak. Akkor sem menekülhetsz, ha jó futó vagy. A bátor is hiába feszíti meg erejét, a vitéz sem menti meg életét. Amikor Isten elhozza az ítéletét, nem lesz menekvés. Az íjás sem tud helytállni, a gyors lábú sem tud elmenekülni, és a lovas sem menti meg életét. A legbátrabb szívű vitéz is fegyvertelenül fut el azon a napon, így szól az Úr. Isten ki fogja önteni ítéletét Izraelre, és nem lesz menekvés. Halljátok meg azt az igét, amelyet az Úr mond rólatok, Izrael fiai, az egész nemzetségről, amelyet kihozott Egyiptomból. Ebbe tehát Júda is beletartozik. Isten most a népéhez szól, és olyan ez, mint egy siratóének. Csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül, ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Annak a népnek, amely különleges kiváltságokat élvez, különlegesen nagy a felelőssége is. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Izrael sokat kapott Istentől, ahogy Pál is írja. Mi akkor a zsidó előnye, vagy mi a körülmetélés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. Nekik adattak Isten rendelkezései. Pál azokról a hatalmas előnyökről számol be, amelyekre Izrael szert tett pusztán azért, mert Isten tulajdon népének választotta őket. A nagyobb kiváltságok azonban nagyobb felelősséget is ruháznak Izraelre Isten előtt. Isten az amerikai népet is különlegesen áldotta meg. Mivel azonban oly sok áldást kaptunk már Istentől, még nagyobb a felelősségünk, hogy Istennek odaszánjuk magunkat és képviseljük Istent a világban. Ahogy azonban Izrael népe is elbukott ebben, mi is elbuktunk. Amikor pedig Isten népe nem tesz eleget felelősség teljes feladatának, akkor Isten megbünteti őket. Isten maga mondja, hogy megbünteti népét vétkeiért. Ezután költői kérdéseket tesz fel Isten a népnek, amelyek közül az első így hangzik. Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Vajon járhatunk-e együtt csodálatos összhangban, ha nincs köztünk egyetértés? A válasz az, hogy nem. Akkor viszont hogyan járhatsz Istennel, ha nincs köztetek egyetértés? Hogyan járhatsz Istennel, miközben továbbra is bűnben élsz? A válasz, így nem járhatsz Istennel. Bűnös állapotban nem járhatsz egy szent Istennel. Ordít-e az oroszlán az erdőben, ha nincsen zsákmánya? Nem, az oroszlán akkor ordít, amikor elkapta a zsákmányát, és diadalittasan áll felette. Hallatja-e hangját barlangjában az oroszlán kölyök, ha semmit sem fogott? Csapdába esik-e a madár a földön, ha nem vetnek tört neki? Nem, a madár akkor esik csapdába, ha csapdát állítanak neki. Fölpattan-e a csapda a földről, ha semmit se fogott? Ha megfújják a kürtöt a városban, nem rémül-e meg a nép? Mai szemmel nézve így fogalmazhatnánk át a kérdést, vajon megtörténhet-e az, hogy egy városban riadót fújnak, de az emberek nem rémülnek meg? Sosem fogom elfelejteni azt az esetet, amikor Bet-Jamban szálltunk meg Tel Aviv közelében, az 1967-es háború idején egy olyan hotelben, amely Egyiptomtól 20 percnyi repülőútra volt. Az egyiptomiak ott harcoltak a sínai félszigeten a Szuezi csatorna túloldalán, és emlékszem, hogy egyik nap az éjszaka kellős közepén, úgy egy vagy két óra lehetett, hirtelen felsüvítettek a bombariadót jelző szirénák. És a mi szállodánk volt az első nagyobb épület a tengerparton Egyiptom felől. Azonnal sötétségbe borult minden, kis csoportunk pedig lesietett a pincébe a bunkerbe. Igen, csak érdekes volt egyáltalán eljutni a bunkerig, hiszen sötét volt. A szirénák hirtelen vertek fel bennünket mély álmunkból, és bizony akadtak olyan hölgyek, akik kérve kérték a férjüket, hogy várjanak egy kicsit, amíg gyorsan kisminkelnek. Ugye az ember ilyen helyzetben sok őrültségre képes. De tény, hogy volt valami félelmetes abban, ahogy az éjszaka sötétjében megszólalt a sziréna. Tisztában voltunk vele, hogy bármikor bombatámadás érheti a területünket. Az ókori Izraelben trombita szóval fújtak riadót. Mindenkivel tudatták, hogy úton van az ellenség. Így amikor felharsantak a trombiták, félelem fogta el az embereket. Isten azonban felteszi a kérdést. Ha megfújják a kürtöt a városban, nem rémül-e meg a nép? Ha valami baj éri a várost, nem az Úr hozza-e azt? Mint oly sokszor az Ószövetségben, a baj most is Isten ítéletére utal. Gyakran kérdezik, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy szent Isten gonoszt teremt. A baj vagy a gonosz kifejezés viszont ebben az esetben Isten ítéletét jelenti, mely minden esetben rossz egy népnek, amelyre kijönti Isten az ítéletét. Mintha azt kérdezné Isten. Jöhet-e olyan ítélet rátok, amelyet rossz dologként éltek majd meg, úgyhogy azt ne Isten hozná rátok? Az én Uram az Úr semmit sem tesz addig, amíg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak. Érdekes, hogy itt azt olvassuk, hogy Isten addig nem tesz semmit, nem mozdul és nem ítél, amíg ki nem jelenti azt prófétáinak. Így hát az ítélet előtt prófétákat küldött, akik figyelmeztették a népet Isten eljövendő ítéletére. Ha oroszlán ordít, ki ne félne? Ha az én Uram az Úr szól, ki ne prófétálna? Amikor Jeremiás prófétálni kezdett, igyekeztek őt elhallgattatni. Amikor Jeremiás nem adta be a derekát, egy verembe dobták, ahol végül panaszkodni kezdett Istennek, hogy miért bánik ilyen rosszul vele. Jeremiás ekkor sziklaszilárdan elhatározta, hogy többé nem beszél majd az Úr nevében. Elege lett. De aztán hozzátette, hogy az Úr igéje perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimban van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Olyan ez, mint amikor Péteréknek megparancsolták, hogy többé ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter azonban így válaszolt. Nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Nem engedelmeskedhetünk ennek a parancsnak, mert nem tudjuk magunkban tartani mindazt, amit láttunk és hallottunk. Pál pedig arról ír, hogy Krisztus szeretete szorongat bennünket. Ha az Úr szól, hogyan maradhatnánk csendben? Ha az én Uram az Úr szól, ki ne profétálna? Hirdessétek Asdót palotáinak tetejéről, és az Egyiptomban levő palotákról, és mondjátok. Gyűjjetek össze Szamária hegyein, lássátok meg, milyen zűrzavar van ott, és milyen elnyomás van benne. Nem tudnak helyesen cselekedni, így szól az Úr. Erőszakkal és zsarolással gyűjtenek kincset palotáikba. Ezért így szól az én Uram az Úr. Ellenség veszi körül az országot, megfosztanak hatalmattól, kirabolják palotáidat. Így szól az Úr. Ahogyan a pásztor az oroszlán szájából két lábszárat vagy egy fülhegyet ment meg, csak úgy menekülnek meg Izrael fiai, akik most Szamáriában az ágy szélén és damaszkuszi pamlagon ülnek. Halljátok és tanúskodjatok Jákob háza ellen. Így szól az én Uram az Úr, a seregek istene. Ne feledjük, hogy Ámosz egy pásztor, illetve fügetermesztő volt, és abban az időben pedig még éltek oroszlánok Izrael területén. Emlékezzünk csak vissza arra a párbeszédre, amely Dávid és Saul király között zajlott, amikor Dávid az óriás elleni küzdelemre készült, és igyekezett meggyőzni Sault rátermettsége felől. Dávid ezt mondta Saulnak. Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is. Így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Dávid tehát készen állt a nagy összecsapásra. Vagy gondoljunk csak arra, amikor Sámsonra támadt az oroszlán a Timná felé vezető úton. A pásztoroknak tehát fel kellett készülniük, hogy oroszlánok támadhatnak nyájukra. Ámosznak is volt már dolga oroszlánnal, de előfordult, hogy mire odaért, az állat már fölfalta a bárányt, és nem maradt belőle más, mint a füle vagy a lába. És milyen csalódott is lehetett egy pásztor, amikor túl későn ért a tett színhelyére, és már nem tudta megmenteni a bárányt. Érdekes látni, hogy Ámosz a természetből meríti a példáit. A pásztorok életük nagy részét a szabad ég alatt töltötték, az eget kémlelték, és nagyon jól megismerték a természetet. Nem meglepő tehát, hogy Ámosz is természeti képek formájában közvetíti mondani valóját. Amikor megbüntettem Izraelt bűnei miatt, megbüntettem Bételt is oltárai miatt. Letörnek az oltár szarvai, és a földre hullanak. Bétel volt az a hely, ahol az egyik aranyborjút felállították Jeroboám utasítására, és meghagyták a népnek, hogy istenként imádják azt. A másik borjút Dánban helyezték el, Gilgál pedig szintén a hamis istenek imádatának egyik központjává vált. A nép tehát bálványokat imádott, Isten pedig felemeli hangját a Bételben felállított oltárok ellen. Összedöntöm a téli házat a nyári házzal együtt, elpusztulnak az elefántcsontházak, vége lesz a sokféle háznak, így szól az Úr. Áháb király ott Szamáriában csodaszép palotát építetett, amelyet elefántcsont bútorokkal rendezett be. A palota a fényűzés és a pompa egyik legtetszetősebb példája volt abban az időben. A proféta azonban megemlíti az elefántcsontházak pusztulását. Vége lesz a sokféle háznak, így szól az Úr. Majd így folytatja. Halljátok meg ezt az igét, ti básáni tehenek Szamária hegyén, akik sanyargatjátok a nincsteleneket, és bántalmazzátok a szegényeket, akik ezt mondjátok uraitoknak. Hozzatok, hadd ígyunk! Egy borjút imádtak, ezért Isten teheneknek nevezi őket, és elmarasztalja őket a borjú imádatáért. A szegények elnyomása bizonyára igen gyakori kellett legyen Izraelben, hiszen Isten újra meg újra erre utal. Óriási szakadék tátongott a gazdagok és a szegények között. És sok népnek ez a rák fenéje. Nem gondoskodnak a szegényekről, pedig Isten nagyon is szívén viseli sorsukat. Megesküdött szentségére az én uram az Úr, hogy eljön rátok az idő, amikor szigonnyal visznek el benneteket, maradékotokat pedig halászhorgokkal. És ez szó szerint meg is valósult. Az asszírok rendkívül kegyetlenek voltak. Olyannyira, hogy a történelmi feljegyzések szerint, amikor az asszír seregek körbezárták a városukat, számos város lakói tömeges öngyilkosságot követtek el, nehogy az asszírok kezére kerüljenek. Az asszírok ugyanis rendszeresen megcsonkították fogjaikat. Levágták a fülüket, eltorzították az arcukat, és megcsonkították testüket. Halászhorgot is akasztottak fogjaikba, az ajkukba, az orrukba vagy a fülükbe, és így hurcolták őket magukkal Asszíriába erőltetett menetben. Ha bárki lelassított, a horog fájdalmasan kezdte húzni a száját, fülét vagy az orrát. Ámosz proféciája tehát kijelenti, hogy halászhorgokkal hurcolják majd el őket. És így is történt. Az asszírok bevették Szamáriát, halászhorgot akasztottak az emberekbe, és fogságba hurcolták őket Asszíriába. Megesküdött szentségére az én uram az Úr, hogy eljön rátok az idő, amikor szigonnyal visznek el benneteket, maradékotokat pedig halászhorgokkal. A leomlott falon át mentek ki egymás után, és a Hermon felé hajtanak benneteket. Így szól az Úr. Jöjjetek csak Bételbe! Bétel volt az a hely, ahol Jákob először találkozott Istennel. Jákob nevezte el a helyet Bételnek, Isten házának, mert ezt mondta. Bizonyosan az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Később azonban Bétel a bálványimádat központjává vált az északi királyságban. Jöjjetek csak Bételbe, és vétkezzetek! Gilgálban vétkezzetek még többet! Gilgál szintén a pogány istenimádat helyszíne volt. Hozzátok reggelenként áldozataitokat, harmadnapra tizedeiteket. Égessetek kovásszal készült hála áldozatot, kiáltsátok, híreszteljétek, hogy önkéntes áldozatot hoztok, mert így szeretitek, Izrael fiai. Így szól az én uram az Úr. Isten itt arra az ítéletre utal, amelyet kiöntött népére azzal a céllal, hogy hatására visszatérjenek hozzá az emberek. Isten gyakran folyamodik ahhoz, amit mi ítéletnek, fenyítésnek nevezünk, hogy letérítsen bennünket a pusztulásba vezető útról. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, olvassuk az igében. Gyermekkorában ezt még nem érti az ember, amíg szülővé válik maga is. Mindig azt hittem, hogy édesapám csak azért mondogatja, hogy fiam, hidd el, hogy nekem jobban fáj, mint neked, mert ez olyan jól hangzik. Egészen addig nem hittem neki, amíg édesapa lettem. De akkor megértettem, hogy mit akart mondani. És micsoda fájdalmat érez az ember, amikor meg kell fenyítse a gyermekét. Az ember tudja, hogy meg kell tegye a gyermek érdekében, máskülönben később majd a vesztébe rohan, de attól még nagyon nehéz. Az ember nem akar fájdalmat okozni, miközben tudja, hogy valamilyen úton módon meg kell tanítsa neki, hogy veszélyes, amit csinál. Így hát az ember rákényszerül, hogy gyermekét megfenyítse, ez viszont hihetetlenül fájdalmas dolog. Isten a mi érdekünkben bennünket is megfenyít, de ez számára is fájdalmas. Isten azt mondja, fordulj vissza, nem akarom kiönteni rád az ítéletemet. Sokkal szívesebben önteném ki rád az irgalmamat. Én az irgalomban lelem örömömet, nem az ítéletben. Én szülőként mindig kerestem a kifogást, hogy miért ne fenekeljem el őket. Mondd, hogy sajnálod, könyörgöm, mondd, hogy sajnálod. Én bizony sokszor meg is engedtem, hogy kimentsék magukat egy-egy elfenekelésből, de azért komolyan figyelmeztettem őket. Ha ez még egyszer előfordul, Isten szemleli örömét gyermekei megfenyítésében, mégis a javukra válik az, hiszen Isten célja, hogy a fenyítés hatására visszatérjünk hozzá. Ezért is fenyítette meg népét különféle módokon. De mennyire hajlamosak vagyunk félreérteni Istent? Amikor Isten megfenyít bennünket, akkor azonnal arra gondolunk, hogy Isten haragszik ránk. Én is sokszor azt képzeltem, hogy édesapám haragszik rám, amikor elfenekelt. Mert nem értettem, hogy valójában miért tette. Az elfenekelés után gyakran bezárkóztam a szobámba, sírdogáltam, és arra gondoltam, hogy senki sem szeret, talán még a kutyusom se. Aztán arra gondoltam, hogy mennyivel jobb lenne, ha nem élnék, mert akkor megbánnák, amit tettek. és elképzeltem, ahogy ott állnak a koporsom körül, és hangosan sírnak. Íme egy gyermek érzelmi traumái. Amikor Ádám vétkezett az Éden kertjében, az Úr pedig meglátogatta őt, hogy együtt sétáljanak, Ádám elrejtőzött az Úr színe elől, mert felismerte, hogy mesztelen. Isten pedig megkérdezte, Ádám, hol vagy? Isten ezt nem úgy kérdezte, mint egy rendőr, aki letartóztatásra készül, hanem mint egy összetört szívű édesapa. Pedig mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Isten itt dühösen kiáltott rá. Ádám, hol vagy? Pedig nem így van. Amikor ezt az igerészt olvasod, meg kell hallanod Isten hangjában, hogy ő szinte sír. Ó, Ádám, mit tettél? Isten látta, hogy milyen hatással volt Ádám bűne az emberiségre, és ebbe te és én is beletartozom, és Isten nagyon gyengéden, összetört szívvel ezt kérdezte. Ádám, hol vagy? Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti. De a fenyítés célja mindig az, hogy letérítsen bennünket önpusztító pályánkról, és visszavonjon magához. Isten tudja, hogy ha tovább haladunk azon az úton, akkor saját vesztünkbe rohanunk. Én meg azt tettem veletek, hogy nem volt harapnivaló városaitokban, kenyérhiány volt minden helységetekben, mégsem tértetek meg hozzám. Így szól az Úr. Isten megengedte, hogy élelmiszerhiány álljon be, az emberek mégsem tértek vissza hozzá. Így az időjárást kezdte el befolyásolni. Én az esőt is megvontam tőletek 3 hónappal az aratás előtt. Az egyik városra adtam esőt, a másik városra nem adtam esőt. Az egyik föld kapott esőt, a másik föld nem kapott esőt és kiszáradt. 2-3 városból támolyogtak egy városba, hogy vizet ihassanak, de nem jutott nekik elég, mégsem tértek meg hozzám, így szól az Úr. Megvertelek benneteket asszállyal és gabonarosdával, kertjeiteknek és szőlőiteknek, fügefáitoknak és olajfáitoknak nagy részét, leette a sáska, mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Dögvészt küldtem rátok, olyat, mint Egyiptomra. Ifjaitokat fegyverrel öltem meg, lovaitok zsákmányul estek. Táborotok bűze orrotokba szállt, mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Olyan pusztulást hoztam rátok, mint amikor Szodomát és Gomorát elpusztította Isten. Olyanok lettetek, mint a tűzből kiragadott üszkös fadarab, mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Mivel tehát figyelmen kívül hagyták Isten figyelmeztető jelzéseit, és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből, ezért Isten ezt mondja. Ezért bánok így veled, Izrael, és mivel így bánok veled, készülj Istened elé, Izrael. Ez azonban nem lesz egy baráti találkozó, készüljenek Isten elé, készüljenek Isten ítéletére. Nagyon komoly kijelentés ez. És fontos, hogy mindnyájan tudatosítsuk, hogy egy napon oda kell majd álljunk Isten elé. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. Mindenkinek oda kell állnia majd Isten elé. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik. Senki sem kerülheti el ezt a napot. Egy napon mindnyájan ott állunk majd Isten előtt. És ez félelmetes élmény lesz, hiszen a világ mindenség teremtője előtt állunk majd. Mert aki hegyeket formál, Isten maga mondta, hogy jelenjen meg a szárazföld. És szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak a neve az Úr, a seregek Istene. Annak a neve Jávé. Készülj, mert egy napon találkozni fogsz Jávéval, a seregek Istenével, a világ mindenség teremtőjével. Halljátok meg ezt az igét. Sirató éneket mondok rólatok, Izrael háza. Elesett nem kell fel többé a szűz Izrael. Ott hever földjén, nincs ki fölemelje. Egyesek úgy értelmezik ezt az igeverset, hogy Isten ennek értelmében örökre elfordult Izraeltől, így az utolsó időkben sem válik újra Izrael, Isten kiváltságos népévé. Ez a magyarázat azonban nem veszi figyelembe a teljes igét. Az imént említett igevers arra utal, hogy abban az időben elbukik majd Izrael háza, fogságba hurcolják őket Asszíriába, majd szétszélednek az egész földön. Mégis mindegyik próféta, még maga Ámosz is az utolsó fejezetben megemlíti, hogy Isten munkálkodni fog népében, és újra magához fogja vonni őket az utolsó időkben. Nincs ki fölemelje. Önmagát nem tudja felemelni, mások pedig nem hajlandók rá. A Bibliában viszont azt olvassuk, hogy az utolsó időkben Isten újra felemeli népét egy dicsőséges és tiszteletre méltó pozícióba, ahogy Isten visszafogadja őket, mint a férj engedetlen feleségét. Ezt mondja az én uram az Úr. Ha egy városból ezren vonulnak ki, csak 100-an maradnak meg. Ha 100-an vonulnak ki, csak 10-en maradnak meg Izrael házának. Izrael tehát jelentősen megtizedelődik. Ezt mondja az Úr Izrael házának. Engem keressetek és éltek. Isten még mindig nyújtja nekik a mentővet. Ha engem kerestek, akkor megváltozhat minden. Nem kell elszenvedjétek az ítéletet, nem kell fogságba menjetek. Ha kerestek engem, máshogy alakulhatnak a dolgok. De a nép mégsem kereste Istent. Isten pedig így szól. Ne keressétek fel Bételt, ne járjatok Gilgálba, Berszebába se menjetek, mert Gilgál fogságba jut, Bétel pedig megsemmisül. Az Urat keressétek, akkor élni fogtok, különben rátör József házára, mint a tűz, amely megemészti oldhatatlanul Bétel miatt. József háza Efraimra utalt, amely Izrael északi királyságának legnagyobb törzse volt. Mert méreggé teszitek a törvényt, és az igazságot földre tiporjátok. Ő alkotta a fiasztyúkot és a kaszás csillagot. Sajnos, mivel ilyen óriási városban lakunk, amely éjjel igencsak ki van világítva, ritkán élvezhetjük a csillagokat és a különféle csillagjegyeket az égen. Ha azonban sikerül egy olyan helyet találnunk, ahonnan jól láthatók a csillagok, akkor megláthatjuk a fiasztyúkot az égbolt közepén. Ez egy téli csillagkép, melyet amatőr csillagászok gyakran összetévesztenek a kis göncöllel, mert hasonló a formája. Pedig nem egy és ugyanaz. Az a csillagkép, amit kis göncölnek hívunk, általában északon van, és az északi sarkcsillag is a részét képezi. Ezzel szemben a fiasztyúk az égbolt közepén húzódik, és valóban úgy néz ki, mint a kis göncöl. Ha tehát felmész télen a hegyekbe, és felnézel az égboltra, vagy éppen kint vagy a kaliforniai sivatagban, láthatod a fiasztyúkot, amely igen tetszetős csillagkép. Az egyik legkönnyebben azonosítható csillagkép a kaszás csillag, vagyis az Orion mellett, amely szintén egy téli csillagkép. Az Oriont viszont az északi féltekéről a déli égbolton találjuk, ami pedig formáját illeti nagyjából négyszög alakú. Az embernek használnia kell a fantáziáját, de azért láthatja Orion vállait és az íjat, amelyet maga előtt tart. Oriont nem éppen célozni látjuk, inkább mintha kezdené leengedni a nyilát, a bika pedig, amit le akar lőni, alatta található. Ha jól megnézzük, még a bika szarvait is láthatjuk, sőt a kutyáját is, amint a téli égbolton rohan utána. Az Orion bámulatos csillagkép, és könnyen felismerhető. Ámosz pásztorként kereste kenyerét, idejének nagy részét kint töltötte a legelőn, közel a természethez, és most megemlíti a fiasztyúkot és a kaszás csillagot. És azt mondja, hogy keressétek azt, aki ezeket a csillagképeket megteremtette. Az Orion balvállát alkotó csillag nem más, mint a Betelgeuse, amelynek átmérője 415 millió mérföld. Ha üreget faragnánk a Betelgeuse közepébe úgy, hogy az üreg körül 100 millió mérföld vastagságú réteg maradna, a nap elférne benne, sőt még a föld is keringhetne benne a nap körül. Még így is több millió mérföldnyi szabad hely maradna. Az Úr alkotta az Oriont és a Betelgeuse-t is. Keressétek az Urat, aki a fiasztyúkot és a kaszás csillagot teremtette. Az aranyborjak, amelyeket ti magatok alkottatok, nem sietnek segítségetekre. Sem más istenek, akik fantáziátok szüleményei. De az élő Isten, az ég és a föld teremtője megsegít, őt keressétek. Ő változtatja reggelre a homályt, és sötét éjszakává a nappalt. Szól a tengervizének, és kiönti azt a száraz földre. Az Úr az ő neve. Pusztulással sújtja az erőseket, és pusztulást hoz az erődökre. Gyűlölik azt, aki dorgálni mer a kapuban, és utálják, aki mondja az igazat. Mivel ti kihasználjátok a nincstelent, és gabonaadót szedtek tőle, ezért bár faragott kőből építettetek házakat, nem fogtok bennük lakni, bár gyönyörű szőlőket ültettetek, nem isszátok azok borát. A gazdagok becsapták a szegényeket. Saját fényűző házaitokat abból építettétek, hogy becsaptátok a szegényeket. Mivel pedig ezt tették, Isten kijelenti. Nem fogtok bennük lakni, bár gyönyörű szőlőket ültettetek, nem isszátok azok borát. Az északi királyság eljutott gazdagságának és hatalmának tetőfokára, de Isten megjövendőli, hogy nem élvezhetik a gazdagságuk és hatalmuk gyümölcseit. Tudom, hogy milyen sok a bűnötök, és mi nagyok vétkeitek. Sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban. Ezért hallgat most az okos, mert gonosz idő ez. A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr a seregek istene, ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót. Az ige arra bátorít bennünket, hogy a jóra törekedjünk, ne a rosszra, sőt, gyűlöljük a rosszat, és szeressük a jót. Emlékeztek, amikor Jób könyvében a sátán és az Isten fiak megjelentek az Úr előtt. Az Úr megkérdezte a sátánt. Honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. És mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e az én szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá hasonló a földön, fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Az igében azt olvassuk, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Majd pedig azt olvassuk, hogy az Úr félelme annyit jelent, hogy gyűlöljük a gonoszságot. Napjainkban folyamatosan arra ösztönöznek bennünket, hogy ne gyűlöljük a gonoszt, inkább viseljük el. Ha te mégis gyűlölöd a rosszat, azonnal ostobának, bigotnak és beszűkültnek tartanak. Isten igéje mégis kijelenti, hogy a rossz gyűlölete a bölcsesség kezdete. Mi azonban az ostobák korában élünk, olyan korban, amikor az emberek szeretik a rosszat és elejátszadoznak vele. Pedig ha jól megnézzük, az Isten félelem a rossz gyűlöletéről szól. Azért gyűlölöm a rosszat, mert félem az Urat. Gyűlöljük tehát a rosszat, és szeressük a jót. Szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez József maradékának az Úr, a seregek istene. Ki tudja, lehet, hogy Isten megkegyelmez nektek, ha visszafordultok hozzá. Forduljatok el bűneitektől, az igaz úton járjatok. Ezért így szól az Úr, a seregek istene, az én Uram. Minden téren sírni fognak, minden utcán jajgatnak. A mezei munkást gyászolni hívják, és a halott síratókat jajveszékelni. Abban a kultúrában voltak hivatásos halott síratók, akik mesterfokon űzték a halott síratást. Így hát, amikor valaki meghalt, gyakran előfordult, hogy hivatásos halott síratókat kértek fel, akik jöttek és felhangon síratták a halottat, úgyhogy az emberek igen csodálkoztak, és egyre csak azt mondogatták. Biztosan nagyon szerethették ezt az embert, hiszen milyen nagyon siratják. Az én feleségem fiatal korában kiválóan tudott sikítani, és ez bizonyos esetekben még a hasznára is vált. Emlékszem, hogy volt régen a Long Beach-i tengerparton egy vidám park egy hatalmas hullámvasúttal. A feleségem mindig az indulás pillanatában elkezdett visítani, és addig nem hagyta abba, amíg újra biztonságban földet nem értünk. És bizony minden egyes alkalommal azt mondták nekünk a kiáratnál, hogy ne szálljunk ki, menjünk csak még egy kört ingyen, mert a feleségem sikongatása mindenki figyelmét a hullámvasútra terelte, aki csak élt és mozgott a vidám parkban. Hihetetlenül sok kört mentem akkoriban azon a hullámvasúton. Egy idő után már kezdett is unalmassá válni a dolog. De határozottan emlékszem, hogy a feleségem sikítása miatt mehettük az ingyen köröket. Minden szőlőben sírni fognak, ha átvonulok közöttetek, mondja az Úr. Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják! Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos. Azt olvassuk itt, hogy várták az Úr napját, pedig hazugságuk és bűnük miatt az Úr napja nem ígérkezett dicsőséges napnak számukra, hanem sokkal inkább egy sötét napnak, az ítélet napjának. Azok számára, akik az Urat szolgálják, az Úr napja dicsőséges nap lesz, amit izgatottan várunk. Jézus Krisztus megalapítja akkor Isten dicsőséges országát. Az Úr napja azonban nem mindenki számára lesz örömteli esemény. Az ige a harag és az ítélet napjaként is emlegeti az Úr napját. És valóban az a nap a harag és az ítélet napja lesz a bűnösöknek, akik szeretik a rosszat. Olyan lesz, mint amikor valaki oroszlán elől fut és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg. Először egy oroszlán támad rá, majd hirtelen egy medve, de elmenekül. Végül hazaér, a menekülésében kifáradva neki támaszkodik a háza falának, és akkor hirtelen megmarja egy kígyó, és meghal. Csöbörből vödörbe. Ámosz példája szerint nem menekülhetsz. Sőt, pontosan amikor azt hiszed, hogy megmenekültél, akkor ér el a vég. Bizony sötét lesz az Úr napja, nem világos, vak sötét lesz, fénysugár nélkül. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom. Izrael életében az ünnepek arra szolgáltak, hogy ilyenkor az emberek közösségben legyenek Istennel. Ez volt a cél. Az emberek elvitték az áldozati állatot a paphoz, aki égő áldozatként felajánlotta Istennek a bárány zsírját. A fennmaradó részeket pedig megsütötték, és az Úr jelenlétében elfogyasztották. Az egész arról szólt, hogy Isten társaságában lakmároznak, és közösségben vannak vele. Az emberek továbbra is megülték az egyes ünnepeket, de eljött az a pont, amikor Isten egyszerűen azt mondta, hogy gyűlöli az ünnepeiket. Eredetileg a feláldozott bárány zsírjának a füstje édes illatként emelkedett fel az Úrhoz, de most Isten azt mondja, hogy többé nem szippant belőle. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá sem tekintek a béke áldozatra, amelyet hízlalt állatokból mutattok be. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani se akarom lantpengetéseteket. Isten nem a szertartások, a cselekedetek érdeklik, hanem a szívünk. Isten a megtérő szívet keresi. Vegyük csak észre, hogy ebben az ige részben Isten nem is említi a vétek áldozatot. Az emberek továbbra is bemutatták az égő áldozatot, a béke áldozatot és az étel áldozatot, de a vétek áldozat nem is kerül említésre. Pedig Istennek az volt a fontos, hogy bánják meg bűneiket, és forduljanak el vétkeiktől. Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Vajon tényleg közösségben lehet-e az ember Istennel, miközben bűnben jár? A válasz csak nem lehet. Így hát mindenféle vallási rituálé pusztán elpazarolt energia, ha a szívünk nem tanúsít őszinte megbánást. Túl sok ember él ma is a világon, akik GPS-en végighaladnak a szertartásokon. Jézus ezt mondta az efezusi gyülekezetnek. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára teszed azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Az efezusi gyülekezet buzgón munkálkodott, de az első szeretet már nem volt meg benne. Istent viszont jobban érdekli a szeretet, mint a cselekedetek. Ma is sok olyan embert látunk, akik számos dolgot tesznek Istenért, de szívükben még sincs Isten iránt igazi szeretet. Isten viszont olyanokat keres, akik szíve tele van szeretettel iránta, és akik szeretik a jót, és szeretik Isten népét. Istennek fontosak ezek az érzelmek, neki nem mechanikus cselekedetek kellenek, hanem egy olyan szív, amely érte lángol. Itt pedig a népének azt mondja, hogy nem hallgatja meg éneklésüket, és nem fogadja el áldozataikat. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Ezt akarom, mondja Isten. Szeretném, ha igazságban kezdenétek el járni, és őszintén. Véres áldozatot és ételáldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában 40 éven át Izrael háza, hogy közben hordoztátok királyotokat, szikkútot és kíjunt, csillagistenetek képmását, amelyeket ti készítettetek. Isten itt Izrael hamis isteneit említi. Ezért fogságba küldelek titeket Damaszkuszon túlra, mondja az Úr, akinek seregek Istene a neve. ők pedig valóban fogságba is kerültek. Damaszkuszon túlra egészen Asszíriáig hurcolták őket. A profécia megszületése idején Asszíria még csak nem is jelentett veszélyt Izraelre. Abban az időben inkább Szíriától, Damaszkusztól kellett tartani. Hazáel király volt az, akitől félni kellett. Isten viszont azt mondja, hogy nem Damaszkuszhoz majd pusztulást, hanem a Damaszkuszon túlra Asszíriába hurcolják a népet fogságba. Isten bámulatos szavai ezek. Minden szó igaz, minden szó beteljesült. Atyám, segíts nekünk, hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyünk a te ígédnek. Segíts nekünk tanulni a múltbeli eseményekből, a te néped történetéből, hogy igazságban járhassunk előtted. Segíts, hogy szeretni tudjuk a jót és gyűlölni a rosszat. Segíts, hogy teljes szívünkből keressünk téged, tudva azt, hogy ha teljes szívvel keresünk, akkor megtalálunk. Égjen bennünk a te ígéd, mint a tűz, és segítsen nekünk egy igazán mély közösségben lenni veled. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket, őrizzen és töltsön be szeretetével és lelkével, és vezessen benneteket tökéletes belátása szerint. Jézus nevében, Amen.